Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra Móre.
Hallgasd!
Olvasd!
Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok!
Ismerős lehet a hang, ismét Balázs a vendégünk, ez már a 63. adásunk.
Előre is elnézést!
És azt hiszem, hogy én zenében elég sekélyes vagyok, de a 90-es években már én is hallgattam zenét.
Ugyanezt akartam én is mondani, hogy akkor kezdtünk el mind a ketten úgy igazán zenét hallgatni és koncertekre járni. Mi történt a 90-es években?
Hát nagyon sok minden történt. Egyébként azt elárulom azt a titkot, hogy a 90-es években is lehetett 60-as években zenét hallgatni. Képzeljétek. Tehát a 90-es években nagyon sok minden történt. Egy kicsit úgy visszajött a...
De az MTV nem nagyon mentek 60-as években zenek, és én már az MTV-t néztem.
Igen, meg a Super Channel, hogy mi volt az első ilyen. Az nincs meg?
Nem.
Az MTV előtt voltak ezek, ott lehetett zenét nézni. Néha. Én egyébként a 90-es éveket egy rettentően izgalmas időszaknak tartom, mert a 80-as évek az baromira leült. Nyilván a nagy öregek a 70-es évekből még tovább nyomták ugyanazt, mert kicsit volt, aki meg akart újulni, hogy a Queen is kiadott egy diszkólemezt, meg Bowie is kiadott diszkólemezt, amúgy a Bowie az elég jól sikerült, a Queen az nagyon rosszul sikerült, de úgy nem tudom, tehát hogy ott kevés dolog fog meg direktbe abból az időszakból, de azért vannak kivételek, viszont a 90-es évek egy kicsit, ja meg a 80-as évek ugye nagyon divott a metal, ugye ami nyilván, aki azt szereti, annak egy meghatározó időszak, de a metalból azért kinőttek olyan izgalmas zenék a 90-es években, ami már engem is nagyon izgat, és hát több ilyen dolog van. Most az egyik, ez nyilván ez a úgynevezett grunge korszak, amit egyébként maguk a szereplői ennek a korszaknak gyűlölnek, hogy így hívják őket, tehát ez mindegyik tagadja, hogy olyan, hogy grunge nincs, ez egy marhaság, ez valaki ott kitalálta és rájuk akasztotta. És ennek az a története, ugye ez egy nagyon jó könyv, szerintem magyarul nem jelent meg, az Everybody Loves Our Town, a History of Grunge, az a címe. Szintén egy olyan újságíró srác írta, aki végigélte ezt a korszakot, ott élt velük, és utána sok-sok éven át interjúzott velük. Amilyen nem szeretik ezt a megjelölést, hogy grunge, hogy ez egy ilyen nagyon meredekívben felkapott, majd meredekívben eldobott világ volt. És aki ebből kinőtte magát, nagyon kevés, mint a Pearl Jam, Soundgarden, aki fennmaradt, vagy Alice in Chains, az végül is most már annyira nem zavarja, mert már most már senkit nem érdekel, most az grunge vagy nem grunge, van valahol egy helye és kész, de akire ez így rá lett fogva, és ő el is tűnt, azok azért most úgy nem örülnek annak, hogy ők azért tűntek el, mert ők az a régi grunge. És már nem érdekes. Nagyon hirtelen felkapták, egy ilyen 4-5 éves felfutási periódusa van, szerintem 85-től 89-91-ben jelenik meg a Nirvánának a Nevermind albuma, ami végülis egy ilyen ikonikus album, de az előtte már az Alice in Chains az keményen be volt befutott, magyarul be volt futva.
Be volt állva az
Igen. Ott volt a Melvins, ott volt a Screaming Trees, Soundgarden is egy korábbi dolog volt. És a Nirvana az mindig ott mellettük úgy növögetett, de valójában akkor lettek ők nagyok, amikor elmentek Los Angelesben, és ottani producerek elkezdtük felkarolni, és ennek is megvan a történet, hogy ez a világ a Guns N' Roses, ugye a 80-as évek végén, a Guns N' Roses basszusgitárosa, ő is seattle-i, és ugyanebből a zenész világból került ki, és átköltözik Los Angelesbe, elhagyja a grunge zenekarát, és csatlakozik egy neve nincs zenekarhoz, ahol azt lesz a gitáros és az ex-Rose az énekes, és átnevezik Guns N' Rosesnak. És akkor mindenki Seattle-ből nézi, hogy mi történik Los Angelesben, hogy lehet, hogy ott stadionokat töltenek meg, mi meg itt vagyunk ebben a poros falu, mert Seattle az egy poros falu, igen. Akkor.
Igen.
Ugye igazából a Microsoft tette óriásivá.
Igen, ez egy tökéletes dolog, tényleg is Seattle-t is megnézett, hogy mi van a 90-es évek elején, és aztán a Microsoft meg a tech-vállalatok egy egészen más arcát.
Főleg ez a Microsoft, hogy ugye akkoriban kezd a Microsoft is óriásivá nőni, és oda költöznek emberek, és ipartelepek nőnek, és valahogy ezzel egy időben zajlik ez a zenész dolog is, de ez a tipikus utca gyerekvilág, tehát ez a mindenki mindenhol alszik, ahol éri az este, mindenki ismer mindenkit, mindenkinek barátnője mindenki, mert össze-vissza minden történik, kőkemény heroin, kokain, minden, tehát hogy ez is az a világ. Érdekes módon, ami nagyon durva a könyv, az így hemzseg a túladagolásban meghalt emberektől, de hogy ezzel is senki nem lepődik meg, és tovább tolják. Tehát, hogy így így ez az életünk, nincs vége, mert akkor azt élik meg, hogy ebből úgyse lehet kijutni. Mi itt vagyunk ebbe a faluba, mi nyomjuk ezt a kis zenét, ami már nem metal, de azért metálos hangzású, nem country, meg nem semmi, hanem egy ilyen valami, amit itt mi alkottunk, ebből úgyse ez semmi. És akkor egyszer csak jön ez, hogy Soundgarden elkezd megnőni, Alice in Chains-re elkezdenek felfigyelni, de azért a nagy áttörés az a Nirvana, és a Pearl Jam az kicsit később lemaradva, de jön, és ott van egy hihetetlen ilyen ellentét Pearl Jam Nirvana, tehát az Eddie Vedder, Kurt Cobain folyamatosan szívhatják egymást, és ami abban izgalmas, hogy mind a kettő nagyon visszahúzódó egyébként, tehát hogy tényleg így a Kurt Cobain is háttérben van, az Eddie Vedder meg aztán abszolút, tehát ez a fickó, aki a szürke eminenciás, egy kocsmában nem lehet megtalálni, és kimegy a színpadra, és egyszer csak egy ilyen, eleinte még nem, de hogy úgy rá szocializál, vagy át lényegül egy olyan személyiségé, aki egy ilyen színpadi állat lesz, tehát hogy nagyon durva, és a Kurt Cobainben meg szerintem, én egyébként amikor ez zajlott, és figyeltem, akkor én nekem nagyon művi volt ez az egész Nirvana, vagy most mi a fenért törjük össze, már ő is a gitárját, ezt már 25 éve törögetik a gitárokat, meg most értem, hogy sok pénzed van, és minden nap vehetsz egy ilyen erősítőt, ami mondjuk fél millió forint egy darab, de még kezd összetörni, nem él. És hogy olvasom a könyvet, és látom ezt a világot, hogy ő honnan jön, mit csinálnak, milyen körülmények között élnek, az az elképesztő agresszió, ami feltolódott ebben az emberben, felgyűlt. Tehát, hogy ezek tényleg, nem tudom, hogy mindig, mert sokszor azért szimpatikus, de azt mondja, alapvetően ez tényleg ilyen ösztönös reakciók. Maguk a videóklipjeik is érdekesek, ebből is a könyvből vannak jópofa ilyen kis leírások, hogy oda megy a rendező egy koncepció, hogy kéne ezt a videoklipet, mert sem mondjuk egy Nirvana, nem tudom, és akkor ott állnak ezek a srácok, hogy most mi van, ez az én zeném, oda kimegyek a színpadra, én ott fogok gitározni, legyen tök homályos, ne is lásson senki, én üvölteni fogok, dobálom a gitárom, mint hogy legyen nagy közönség, üvölt, és kész. És tényleg ez a belegondoltok Smells Like Teen Spiritnek, ez a videoklipje, de totál nem ez volt a koncepció. És akkor ott toboroznak embereket, hogy akkor honnan szerezzünk én izért, meg van olyan kamerát, ami nem olyan jól néz ki, mert ugye azok akkor már jó kamerák voltak, tehát... Na mindegy, ezek. Tehát a 90-es éveknek ez egy nagy része, és ez az egész grunge korszakban, ami még izgalmas, hogy vannak olyan központi szereplők, akik a háttérben vannak, és nem is biztos, hogy tudunk róla. Ugye Courtney Love neve azért ismerős, ugye a felesége lett egy után a Kurt Cobainnek, bár ez is egy nagyon izgalmas sztori, végig le van írva interjúkon keresztül, Courtney Love is sokat nyilatkozik a könyvben. Hihetetlenül antipatikus személyiség, egy mindenki utálja, mindenki gyűlöli, mindenkire rosszabb van, mindenkit utál, mindenkit elüldöz, és valahogy egyébként a Kurttel nagyon rövid ideig éltettem, 2 évig, tehát hogy összejönnek, hirtelen gyerekük lesz, hirtelen összeházasodnak, és aztán hamar meghal a Kurt, tehát nem sokat vannak ők együtt, de azért ez egy nagyon intenzív időszak. Mind a ketten nyilván heroinisták, Courtney Love tolja végig, míg terhes, mint a kemény. De hogy ő egy központi figura, tehát hozzá mennek tanácsért, ő elintéz egy csomó mindent a producereknél, beviszi őket stúdiókba, közvetít a zenekarok között, amikor az Eddie meg a Kurt ott veszekszik a backstage-en, akkor a Courtney megy oda, megbeszél. Szóval van egy csomó olyan pozitív mozzanat is, meg ilyen kohéziós ereje a lánynak, és most őt emeltem ki, de több ilyen van, ami a könyvben nagyon érdekes, hogy milyen nevek, és kik ezek egyáltalán, vagy az, hogy egyáltalán hogy jön létre egy Pearl Jam. Tehát a Pearl Jam az körülbelül a 3/4. reinkarnációja egy zenekarnak. Uh-huh. Előtte volt Green River, meg Mudhoney, meg nem tudom, és ezeknek a zenekaroknak így a darabjaiból, vagy akár egészéből áll össze ez a zenekar, és az Eddie az egyetlen, akinek korábban nincs igazán komoly zenekara, és keresik azt a hangot, meg azt, és megtalálják ezt a félénk figurát, akik tulajdonképpen szóval ez is nagyon jó mozzanat az egészben. És az a jó, hogy tényleg élőszereplők, interjúk, saját szavaikkal, gyakorlatilag szüretlenül, tehát minden úgy, ahogy mondják, már aki túlélte persze. Ami még izgalmas, hogy kinőtt a Seattle-i érából egy alternatív kiadó, egy Sub Pop nevű kiadó, aki nagyon korán felismerte ezeknek a zenekaroknak nem mondom, hogy felismerte, ott élt velük, kellett egy kiadó, aki olcsón leszerződött mindenkivel, majdnem éjjel haltak, nem tudtak villanyszámlát fizetni, semmi. A Nirvánának az első lemezét ők adták ki, a Bleach-et, de az ugye nem fut, az nem érdekelt senkit, de amikor a Nirvána befutott a második kiadókkal, ami már egy nagy kiadó volt, azt hiszem az Atlantic, akkor ugye elkezdték az emberek venni az első lemezt, és ettől kezdett el brutális dollármilliókat keresni a Sub Pop, és emiatt tudott kinőni egy csomó későbbi grunge zenekar abból a kiadóból, mert neki rengeteg zenekara volt, csak nem volt pénze, hogy promózza őket, hogy lemezt csináljon velük. Ez is egy érdekes, hogy lesz egy kiadó, egy nagyon kicsi két barát összeáll, csináljunk kiadót, odáig, hogy sok millió dolláros cég, amit eladnak az Atlantiknak, vagy valamelyik nagyobb cégnek, és beolvad, és akkor ővék a grunge jogok. Aztán a grunge úgy, hogy van, végülis így eltűnt, mert most mi még talán tudjuk, de szerintem a gyerekeim már nem. Jó, akkor 90-es évek, most a Marmikának egy másik fele, nagyon nagy kedvenc zenekarom a Dave Matthews Band. Ez azért érdekes, hogy ez Charlottesville nevű kisváros, mai napi kisváros, mert el kellett látogatnom abba a várba, ahol csapos volt Dave Matthews. De ami érdekes, hogy ez egy egyetemi város, és rengeteg egyetemista van, és ezért nagyon színes. Tehát nagyon sok fekete van, Mexikó, mindenféle színű emberek. És Dave Matthews, ő amúgy dél-afrikai születésű, gyerekkorában átköltöztek az USA-ba, aztán visszamentek Dél-Amerikába, vagy Dél-Afrikába, aztán 10-valahány éves korában visszajött, és csaposként működik egy jazzbárban. És a jazzbárban ott vannak a fekete jazzzenészek. És akkor valahogy ez így kiderül, hogy ő amúgy írogat úgy magába ott dönt dalakat, és akkor ha már ott vannak ezek a jazzzenészek, megkér egy-kettőt, a dobost meg a hegedűst, hogy nem jönnének el hozzá hegedűst, hogy felvenni egy-két dalt, és akkor felvesznek néhány dalt, és így indul az egész. De amit akartam mondani, hogy, és ez megint a korra, ez lényege, hogy egyetemi város, egyetemisták járkálnak klubról klubra, és akkor ők elkezdenek játszogatni ilyen egyetemi buli, ez az. Hát, ha már itt játszottunk, már volt 20 ember, akit ez érdekelt, akkor bérelnek egy furgon, és akkor ezt csinálják éveken keresztül, ez 91-ben kezdik, hogy így járkálnak a két város között, és ami baromi érdekes, és én is így kerültem velük kapcsolatban, mert ugye mai napig nem nagyon ismerik Európában őket, de hát akkoriban abszolút senki, 98-ban kezdtem őket hallgatni, akkor se ismerte senki őket. De úgy lettek ők nagyok, hogy ezek az egyetemi koncertjeiket megengedték a közönségnek, hogy felvegyék. Uh-huh. Akkor még kazettás magnóra vették föl, az úgy hívták, hogy egy mozgalmat indítottak, amikor az volt a neve, hogy tape trading, hogy felvetted a kazettát, e-maileken megosztották egymással, hogy nekem van olyan felvételem, és akkor egy postán így cserégették. Aztán amikor jött a CD, akkor ír CD-re fölírták, cserégették. És ez kialakult egy ilyen tape trading közösség, és akkor így osztották meg a zenét, és bárhova mentek, lett egy új felvétel, aki részt vett azon a koncerten, megosztotta a közösségre, és így. Tehát nekik 93-ban jelent meg az első lemezük, de ez egy koncertalbum volt, tehát még csak nem is stúdió. 94-ben jelent meg az első stúdióalbumuk, tehát 3 évvel azután, hogy elkezdődött a zenekar, és azon is csak olyan szám volt, amit már mindenhol játszottak. Uh-huh. Már a következő lemezük is 90%-ig olyan dologból állt, amit már szétteszteltek koncerteken, és már mindenki imádta. Aztán persze mindenki utálta, mert hogy stúdióverzióban, hát ez milyen letisztult már, milyen gagyi mát, ez nekem kell az energia, ami ott a koncerten, stb. De hogy ez a közösség, és én is úgy tudtam bejutni ide, mert ugye nem lehetett hozzájutni ezt, hogy be kellett könyörögnöm magamat e-mailen, mint newbie, volt egy policy, hogy a newbie-ket hogy lehet befogadni. Hát sehogy, tehát praktikusan nem lehetett bejutni, hanem annyi levelet írtam annyi embernek, hogy megkönnyörült rajtam az egyik, mert csak úgy lehetett bekerülni, ha beküldesz valamit, akkor cserébe kapsz valamit. És akkor valamelyik megkönnyörült rajtam, és azt mondta, hogy ha küldök neki innen az USA-ba 5 üres CD-t, akkor azt visszaküldi nekem teleírva zenével, és akkor ez nekem egy belépő a közösségbe, és akkor tudok én is cserégetni. Úgyhogy kaptam egy 3 CD-s koncertet, meg egy dupla CD-s koncertet tőle. Ez mai napig megvan, egyébként azóta megjelentek hivatalosan is ezek a koncertek. A Dave Matthews Bandről még annyit kell tudni, hogy mivel ilyen óriás és hű közönsége van, főleg az USA-ban, az évente legalább 4-5 koncert, amúgy megjelentenek így az elmúlt sok éves pályafutásukból, úgyhogy nyilván nekem ezt mind meg kell venni. Ez igen. De ami ebből még egy izgalmas, hogy ez a könyv, amit olvastam róluk, ez az, hogy So Much to Say, ez egyik daluknak a címe, és ennek az a cím, azt hiszem, hogy 20 Years on the Road, vagy ami ilyesmi, igen, 20 Years on the Road, tehát, hogy 20 éve vannak a pályán. Ugye 2016-ban voltam azon a koncertjükön, Seattle mellett egyébként, ami a 25. évfordulójuk volt, és a 25 év alatt egyetlen egy évet hagytak ki, és ezek úgy nyomják, hogy évi 200 koncert.
Igen, azt tudom, hogy ők rengeteget koncerteznek.
Tehát embertelen a tempó, amit tolnak, na de ez már most is nagyon sok volt Dave Matthews Band, de ez a 90-es éveknek az amerikai kisvárosi lét, meg ez, hogy színes dolog. Szerintem azért sem nagyon tud ez Európában átjönni, mert ez a jazz alapú rockzene, tehát ilyen elég szofisztikált, nagyon jammelős, nagyon sok hangszeres dolog van. Azért belegondolunk, hogy Európában nem ez volt a jellemző akkoriban, meg ma sem annyira. Tehát, hogy elmenni egy ilyen koncertre az USA-ba, az összes ember, tehát 70 ezer ember az összes dalt kívülről. Tehát ez a... Aha. Tényleg, amikor... Az nagy flash. Ez jut most így hirtelen eszembe. Nyilván a 90-es évekről rengeteg mindent lehetne mesélni. A YouTube is egy nagy kedvencem, de szerintem ez egy külön fejezetet megért. Meg még sok más valakik.
Akkor most zenéljünk egyet, és utána néhány sztori van.
Ja.
mi legyen most Dave Matthews Band?
Hú, hát ez most egy jó kérdés.
Szerintem megérdemelnek egy számot, nem?
Megérdemelnek?
Én azt
hát
gondolom,
mindenképpen megérdemelnek.
Jó.
Na most az a baj, hogy nem tudsz választani, ugye?
Hogyha akarsz adni egy introduction to, akkor tehát mi az a szám, amitől meg fogunk őrülni, és most már csak azt fogunk hallgatni?
Ha valaki nagyon hangosan tudja hallgatni a zenét, akkor szerintem a Lionel Graves-t javasolnám, mert ugyanis annak a közép részében van egy nagyon lassú rész. Azt úgy vették föl, hogy a stúdióban közben pingpongoztak a háttérben, és ezt elfejtették kivenni belőle. Úgyhogy ha felhangosítjátok azt a halk részt ennek a számnak a közepén, ez a stúdió verzió lesz, azt hiszem, ez 95-ös, akkor ott lehet hallani, hogy pingpongoznak a háttérben. Talán akkor ez lehet egy ilyen bemelegítő dal a Dave Matthews világába.
can't believe that we would lie in our graves, wondering if we had spent our living days well. I can't believe that we would lie in our graves, dreaming of things that we might have been. Would you nothing to be? I can't believe that you had nothing to be.
Valamiért az jut eszembe, régen a 70-es, 80-as, 90-es években voltak ezek a műsorok, hogy zene, butik, meg szeszélyes évszakok, és a végén mindig volt ilyen színes blokk. Mit szólnál, ha ide kanyarítasz nekünk egy érdekességekből álló kisebb csokrot?
Nagyon
jó,
szívesen.
Jó képzavar volt, de értettem.
Egy színes csokrot akkor. Olyasmik jutnak eszembe, hogy például hogy képződik a hang, tehát hogy mitől lesznek ezek a zenészek, akikről így meséltünk, valamilyen olyan unikálisak, amit elkezdenek mások is követni, amit szeretnek az emberek, amitől így jó lesz a hang. Először mondok egy teljesen szélső értéket, amit szerintem senki nem szereti ezt a hangot, de nagyon érdekes, hogy alakult ki. Ez egy vocoder nevű hang, amit egyébként használnak zenékben, mondjuk egy nagyon híres dal, ahol ez van, a Bon Jovi-nak a, mondjátok már ezt a nagyon híres szemet.
Living on a Prayer.
Azaz. Na, annak az elemző,
igen.
Na, az egy ilyen hang. Ez a vocoder. Na most ezt a vocodert, ezt a Neil Young találta ki, fedezte föl, mégpedig orvostechnikai eszköz.
Ugyanis a Cher-nek is abban a szemben is.
Az más, mert ott az autotune, az amikor a hangodat a megfelelő hangmagasságra hozzák, hogy ne legyen hamis. És ugye a Cher szerintem azt a hangot már nem tudta szegény kiénekelni abban a korban, és ezért ott azt ez az autotune-re, akkor az még egy kezdetleges mód volt, most már azért ezeket iszi, hogy nem mondod meg, hogy gépi, de úgy csinálták meg, és rájöttek, hogy ez végül is egy sound, és benne hagyták így, tehát ez tökre hol lenne, hogy az nem igazi, de ő azt kiénekli azt a hangot, csak valószínűleg egy hanga, két hanga lejjebb, és a gép följebb viszi. Aha. Az egy ilyen autotune. Ez a vocoder, ez egy olyan, hogy belebeszélnek egy ilyen mikrofonszerű valamibe, és felerősíti kicsit torzabban a hangot. Ezt ugye Neil Young-nak van egy sérült fia, aki mozgássérült, és enni se tud, tehát etetik gyomron keresztül. Egy könyvében ez nagyon részletesen le van írva egyébként, hogy élik ezt, meg hogy látják. Ő maga egyébként nagyon aktívan részt vesz a gyerek ellátásában. És a vocoder ez a gyereknek kell, mert ahogy próbálják beszédre tanítani, és a különböző hangok, ahogy kijönnek belőle, hogy formálja a hangokat, ebben segít ez a vocoder. És akkor a Neil Young rájön, hogy ezzel végül is ennek lehet zenei célja, és az őrültje csinál egy komplett lemezt, csak vocoder énekel, teljesen hallgathatatlan, tehát hogy ezt senki nem akarja meghallani, sajnos a direkt a címére sem emlékszem, de ez valamikor egyébként a 80-as években adja ki, de aztán megtalálja a zeneipar ennek a helyét, ennek a vocodernek, tehát például szerintem ott a Living on a Prayer-ben, de sok máshol, hol van, azért nem annyira jellemző, de olyanoknál szoktátok még hallani, amikor egy gitáros játszik egy brutális gitárszólót, és közben a mikrofonba is valamit csinál. Akkor ugye gyakorlatilag a gitáros megpróbálja elénekelni a saját gitárszólóját, és ez egy vocoderbe van bekötve, és ettől egy ilyen torz, csak a hangnak ezt a középfrekvenciáját visszaadó hang jön ki belőle, és tényleg olyasmi, mintha gitár szólna a szájából. Na, ez egy ilyen érdekes. Ide kapcsolódik mondjuk ugye Clapton. Clapton az egy nagy innovátor ennek az egész gitárvilágnak. Ugye akkoriban ez 65-6 körül, mondjuk ugye a Yardbirds vége, Cream eleje, keresték a soundot sokféle zenekar, ugye akkor már a Beatles is nagyon sokat kísérletezett, a Stonesnak már eleve kicsit egy keményebb hangja volt, de ugye nem voltak olyanok, hogy torzítók, hanem volt a tiszta gitár, Telecaster, Stratocaster, bedugták egy tiszta Fender erősítőbe, annak tiszta hangja van, az olyan, amilyen, tök jó hang egyébként, és ugye a Marshallos történetet az előző adásban elmeséltem nektek, hogy Marshall bácsi mit csinált. Az a lényeg, hogy elkezdtek olyan erősítőket gyártani, amik egyre nagyobb színpadokra voltak jók, egyre nagyobb közönséget lehetett beerősíteni vele, még nem volt az, mint ma, hogy ilyen hangfal erdők előtt állunk, és gyakorlatilag azt, amiből a gitáros szól, azt nem is látod sokszor. Hát ez az volt, hogy ebbe az időben még ott volt mögöttük a hangszóró, meg a hangfal. Ha megnéztek egy Beatles koncertet egy arénába, két ilyen kis 100 wattos erősítő, senki nem hallott semmit abból. Na mindegy, elkezdtek ezek egyre nagyobbak lenni, mert az volt a koncepció, hogy majd akkor így erősítjük a színpadot. És emiatt nagyon nagy teljesítmény volt, viszont a hangszórók nem bírták ezeket az óriási teljesítményeket. És a Clapton arra jött rá, hogy gyakorlatilag fúra kitekerte az összes mély, közép, magas, master mindent funkítek el, hogy jó hangos legyen, ezért elkezdett torzítani a hangszóró maga. Tehát, hogy nagyon nagy jelet kapott, elkezdett torzítani, és ettől lett egy ilyen nagyon öblös, középfrekvenciás, erős tónusú hang. Innen jön az overdrive típusú torzítás, mert egyszerűen túlvezérlem a hangszórókat, meg a csöveket, ezek csöves erősítők voltak, és a csövek torzítanak meg maga a hangszóró is. És ebből lett egy úgynevezett ilyen, azt hiszem, hogy először talán ilyen Brownsonnak nevezte ezt el, aztán később rájött, hogy ez túl harsh, túl ilyen sértő lehet a fülnek, és akkor kitalált, hogy ez most woman sound lesz, és akkor levette a hangszint, hogy kicsit ilyen mélyebb tónusú legyen, szóval kísérletezgetett azzal, hogy még ne legyen bántó ez a torzító hang, de mégis ez az erőteljes ilyen, kicsit mindent áthalló, tehát ez egy shadows szólaljon meg, hanem tényleg egy ilyen keményen rock, és hát innen indul egyébként ez a keményebb rocknak ezek a hangszínei, és akkor onnantól kezdve nyilván mindenki kitekert az erősítőt. Amit még gondoltam, hogy beszéltünk az előző adásban a Freddie Mercury-ról, ami könyvet ajánlanék vele kapcsolatban, nyilván róla sok mindenki írt sok könyvet. Van egy egész érdekes, amit egy Peter Freestone nevű pasi írt, aki eredetileg a Queen-nek az öltöztetője volt, tehát őt úgy került a közelükbe, már befutott zenekar volt ekkor a Queen, tehát ez a Freddie életének az utolsó, azt hiszem 12 évét fedi le, és a pasi minden volt, tehát először mindenkinek az öltöztetője volt, aztán egyre inkább a Freddiehez került közelebb, akkor asszisztens lett, aztán szakácsa lett, aztán házvezetője lett, aztán mit tudom én, de az utolsó sok évben már vele élt gyakorlatilag, tehát ott élt a háztartásban. És azért rengeteg háttérsztorit tud, egy jó barát is volt, tehát hogy ő hozzá sokszor fordult a Freddie, mert ő kvázi egy senki, aki oda került valahogy, tehát előtte nem kellett semmi titkolni, nem volt politizálás, nem tudom, ő ott ért vele, segített neki, elment bevásárolni, megfőzte a kaját, kifizette a villanyszámlát. És ő, az ő szemszögéből van az egész leírva, és nagyon-nagyon érdekes oldala Freddie-nek az, hogy mennyire egy sebezhető, sérülékeny, érzékeny pasi. Tehát van az oldala, amit azért úgy lehet érezni, ez a kicsapongó, nagyvilági, kokain, bulik mindenhol, szétverjük a szállodát, rettentő sok ember volt körülötte és hívott magához, de ugyanakkor ő egy nagyon sérülékeny, kis érzékeny pasi, egyébként érdekes módon a fiú kapcsolataiban, tehát ő eléggé ragaszkodó, hűséges típus volt állandó kapcsolataihoz, mellette volt rengeteg más kapcsolata, de voltak mindig stabilak, és azokkal mindent megcsinált. Tehát, hogy mit tenni, hogy ugyanez a Concordra szállj föl, gyere ide, mert este ráérek, nem tudom én, San Franciscóba, és akkor utána majd visszamész, és akkor így reptetgeti a pasikat, de másik oldalon meg azért lehetősen kihasználják mindent, tehát ott körülötte legyeskedik egy csomó minden. Mindenki. Nála mindig tele van a hűtőszekrény pezsgővel, hozzá mindig föl lehet jönni, mindent elintéz, mindenkinek segít. Tehát egy nagyon, nagyon, van egy nagyon erősen pozitív oldala, és egy ilyen kisfiú. És ez tök jó ebből a szemszögből olvasni, mert ő neki ezek a személyes beszélgetései. Rávilágít a könyv az ilyen családi kapcsolatokra, hogy az a szüleivel, hogy nem meri igazából elmondani, hogy ő kicsoda, meg ő hogy él. Ugye ez az indiai gyökerek és a vallásos gyökerek, stb. Szóval ez még egy érdekes mozzanat szerintem a Freddie életében, meg ahogy ő megéli ezt az egész siker dolgot. És Springsteenről beszéltünk sokat az előző adásban, azt mondtam, hogy érdemes róla azt is tudni, hogy mi történt vele azóta, hiszen ő mai napig egy aktív zenész, egyébként mindenkinek ajánlom, a Netflixen megjelent tavaly egy kvázi stand-upja, nem a komikus stand-upot kell elképzelni, hanem hogy egyedül áll és mesél az életéről, és ez a könyv, ez a Born to Run, amit olvastam, magyarul azt hiszem elég fúj a címe lett, mert Amerikában születtem lett, ugye ez a Born in the USA a legnagyobb sláger, és azt fordították le magyarra, de az eredeti cím az Born to Run, ami meg az első slágere volt, és az első egy 75-ös leghíresebb lemezének a címe. Egyik leghíresebb lemezének. Bocsánat, vissza Netflixre, tehát elmeséli igazából azt a sztorit, ami könyvben le van írva, tehát amit magáról leír, csak nyilván kevésbé részletesen, de közben eljátsza a dalokat, eljátsza a zenéket. Szerintem nagyon érdemes megnézni, Netflixen elérhető Springsteen on Broadway, azt hiszem az a címe. Tehát egy éven keresztül heti 2-3-szor Broadway-n előadta ezt. És aztán az utolsó előadásból csináltak egy Netflixet. Nagyon jó egyébként. És nagyjából a könyv sztoriai, tehát én előtte olvastam el nem sokkal a könyvet, nem tudtam, hogy ez lesz, és annyira jó volt a saját szavaival, mert annyira hiteles ember, hogy nem, egyszerűen elképesztő. Tehát ő egy tök őszinte, tök hiteles.
Egy ilyen hangos könyv. Élő hangos könyve.
Ugye a felesége nagyon nagy szerelem, régóta együtt vannak, ugye ez, azt hiszem legalább másik, lehet, hogy harmadik feleség, az én háttérénekes volt a zenekarában, de ő is aktív zenész a felesége, sőt, most van egy nagyon szép jelent, hogy behívja ebbe az előadásba, hogy akkor elénekeljen egy közös dalt, pont amikor arról beszél, hogy jöttek össze, mert szóval, szép, de nem gicsesen, mert kedves az egész. De amit akartam mondani, hogy ő, amikor sztár lesz, és ő mindig ragaszkodik ehhez, hogy New Jersey, hogy ő ott él, igaz, hogy nagyon sokat ér a másik parton, Los Angelesbe, vagy a körül, de aztán csak vissza akar menni, mert egy ideig úgy menekül azért, hogy azért az a Jersey, ez oké, onnan való vagyok, de azért az nem az a világ közepe, és akkor azért azt hiszem a mai napig ott él, és ott van háza. És ezért ő egy ilyen helyi hős ott, tehát ő klasszikusan a helyi hős, tehát van egy nagyon szép jelent a könyvben, amikor ugye a 9-11 van, ugye a 2001-es, ugye a szeptember 11-e támadás a New York ellen, akkor ő ott járkál az utcán, segít menekíteni tehát ugye egy csomó Jerseyben lakó valaki van, akinek rokonai itt ott nem ott van, tehát segít az embereknek, és akkor jönnek az emberek az utcán, és Bruce, rád van szükségünk, Bruce, te kell lesz nekünk, és akkor ír egy komplett lemezt, ott még azon az őszön, ahol erről ír, és azoknak az embereknek, akiknek a hozzátartozik. Tehát, hogy annyira közeli, és olyan szép ez, hogy ő ott van, és ő a helyi hős, és nem az van, hogy a Bruce Springsteen, aki ez a közelében nem tudsz menni, hanem ott megy az utcán, megszólítják, lent van a strandon, Bruce, te kell lesz nekünk.
Tehát... Úgy is néz ki egyébként ilyen nagyon szimpatikus fiú, igen, jó igen. Fiú.
Érdemes megnézni, mert nagyon őszinte. Egyébként a Stingnek is van egy hasonló, nem ilyen komplex, de egy ilyen előadás, egy sokkal rövidebb, mert azért ez egy jó másfél óra. Jó, igazából ezt szeretem volna, tehát hogy ő használja nagyon jó értelemben a hírnevét, a befolyását, és segít az embereknek. Még a Keith Richardsról kicsit vissza a gitártechnikákhoz, hogy Keith Richards nagyon szereti nyilván a blues ősöket, és onnan indult az egész Rolling Stones, hogy őket másolgatták, ugye az első adásban erről beszéltünk, és annak idején lustaságból, vagy a fene tudja miért, a gitárt máshogy hangolták, mint manapság. Csak az az érdekes, hogy amikor elhangolja az ember így a gitárt, akkor semmi nem igaz onnantól kezdve abból, amit addig tudott a gitárról, tehát minden hang máshova, minden akkordot máshogy kell. És Keith Richards az vette a fáradtságot, hogy újra tanult gitározni ezeken a gitárokon, és ő váltogatja a koncerteken is a különböző hangolású gitárokat. Egyébként ebben nem egy időálló ő, de szerintem ő az egyik első olyan, aki váltogatja, azóta sok mindenki kísérletezik ezzel, meg sok mindenki leragad egyféle hangolásnál, nem a standardet hangolja. De a Keith Richards nagyon nagy slágereket ezen játszik, például a Jumping Jack Flash-t, és van a könyvben egy ilyen jópofa jelenet, hogy így elmagyarázza őt, tehát egy könyvben így nagyon precízen, hogy fogom le, hogy hangolom, milyen gitár, mindent elmond, tök jó, tök nyitottan, és akkor így kiszólik, kikacsint a könyvből, hogy a srácok, ha próbáltátok játszani Jumping Jack Flash-t, akkor az azért nem úgy szólt, mint az enyém, mert hogy én így hangolom a gitáromat.
De így ezek után most már így fog mindenki.
Mert ez meg nem látszik, ugye? Tehát azt látod, hogy milyen gitárra játszik, látod, hogy milyen erősítően, ezeket úgy nagyjából ki tud találni, nyilván nem mindent lehet leutánozni, mert azt szokták mondani, hogy a gitár hangja az elsősorban az újakban van, tehát ezért senki nem tud úgy játszani, mint Brian May, mert Brian May azon kívül, hogy mondjuk azt hiszem 5 peniseket használ pengetőnek, és van egy olyan, az már rég kivonták a forgalomból, és ez a lyukas, és van egy óriási gyűjteménye.
Mindegyiket ő vette meg, igazából azért kellett kivonni a forgalomból.
Igen, de hogy az azért, mert azt ő játszott, tehát hiába le. Ugyanolyan a gitárod meg, az újjában van, de azért ez, hogy még máshogy is hangolja. Más aspektus, ez egyébként több mindenkinél visszajön, mert a zenészek nagy részén figyelhető meg valamiféle depresszió, ilyen-olyan kezelésre jár, egyik vallásba menekül, a másik már a Beatles idejében is volt, ugye ez a jógi világ, hogy akkor meg szitározzunk, meg nem tudom, hogy meditáljunk, típusú dolog. Pete Townsendnél van egy egész extrém dolog, van egy Meher Baba nevű, nem tudom, hallottatok rá, egy ilyen, hát nem tudom, hogy hívják ezt, akinek sok követője van, és vannak bizonyos elképzelései a világról, hogy ez hogy működik, és akkor ezt a Pete Townsend nagyon magáévá tette, és Meher Baba volt az ő mestere, és járkált hozzá rengeteget tanult tőle, el is indított több ilyen mozgalmat a Angliában és az USA-ban is, hogy Meher Baba követő, tehát valahogy olyan itt teljesen rákattant. És a Tommy, ami a The Who-nak talán ez egyik leghíresebb lemeze, de az első ilyen igazán ilyen rock operának nevezhető valami. Tehát hogy tényleg ilyen operai íve van az egész lemeznek, azt a Meher Baba tanításai alapján írta meg a teljes szövegét, és az egész sztori, amiről szól elejétől a végig, mint egy opera, az valahogy innen jön neki ezekből az elkezdésekből, és hát hányan hallgathatták meg azt a lemezt, hányan gondolhattak bele bármit annak a kisfiúnak a történetében, amiről szól a lemez.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez mekkora siker lett?
Ez nagyon nagy.
Komolyan.
Persze. De hogy az a kérdés, hogy ezt mennyien tudják, hogy amúgy ez honnan jön? Mert amúgy most a szövegek azért annyira nem árulják el, csak az életfilozófia, amit sugároznak a szövegek, igen, azok az élethelyzetek, az innen, ezekből a tanításokból érkezik.
Nekem egy olyan utolsó kérdésem lenne akkor, a sok-sok sztori után, ugye egy hihetetlen sok zenésznek az életét ismered, így nem is tudom, hogy hány éve olvasol ilyen könyveket, igazából nem is beszéltünk, hogy ilyen 20 éve kb.
Hát...
Még legalább 15.
Hát ilyesmi.
Hogy ki az a zenész, akinek a legeslegszívesebben élnéd, hogy élted volna az életét? Nagyon hát, nehéz kérdés, ezt tudom.
Erre a kapásban az a válaszom, hogy egyikét sem. Az látszik, talán itt az előző adás felvezetőjében, és így próbáltam elvilágítani, hogy mindenhol azért nagyon sok küzdelem van, nyug van, ami nem rossz, mert nyilván a küzdelemek által többek leszünk, meg tanulunk, meg fejlődünk, minden szempontból, de hogy nincsenek olyan igazán csillogó valakik, akik úgy egyszer csak úgy lettek, élvezték, örülnek neki, és most akkor örülnek, hogy vége, és nyugdíjasok. Tehát ez így nincs. Mondjuk nem, mintha erre vágynék. Egyáltalán nem az élet, egyáltalán nem ilyen az én életem sem, tehát elég mozgalmas, és sok mindent szeretek csinálni, de hogy nincs, tehát az látszik, hogy ennyi ember veszi körül őket, ennyire menekülnek kvázi sokszor a nyilvánosság elől, a sajtó, a családi viszonyok, hogy élik meg körülöttük az emberek, akik közel állnak hozzá, hogy ők igazából sosincsenek ott, mert nekik mindig van valami más dolguk. Néha ott vannak, de akkor is azért már pörög az agyuk a következőn. Ez azért, ezek a családi sztorik benne vannak ezekben a könyvben, tehát látod, hogy milyen nyugök vannak. Nyilván sokszor a partnerük is olyan, aki nem feltétlen az, aki ott egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen meleg családi otthon tud körülöttök teremteni, hiszen különben valószínűleg nem tudnák elviselni egymást, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondjuk, ami nekem fontos, például ez a része az életnek, az biztos, hogy egy ilyen körülmények között nem lehet úgy megteremteni. Érdekes példa erre a Dave Matthews, aki szerintem ma egy nagyon-nagyon jó kiegyensúlyozott életet él, annak ellenére, hogy több száz koncertet nyom le. Ő mindig a családjával utazik, ilyen óriási buszokba, amiben laknak, nyilván megengedheti magának, hogy ott lakik, ahol akar. Hatalmas farmokat tart fenn az USA-ban, van borászata, van, mit tudom én, Charlottesville, ugye az ő otthona, és rengeteget ad vissza. Ott foglalkoztat egy csomó ember, stúdiói vannak, nem tudom, tehát mondjuk ő már egy olyan valaki lett, akinek úgy el tudom képzelni, hogy lehet a helyében élni, mert elég kényelmes. Ha úgy dönt, hogy most 2011-ben nem fog koncertezni, nem fog koncertezni. Igen. De nem dönt úgy, mert imádja csinálni. És elképesztő, hogy most meséltem nektek, hogy a 25. éves záró koncertjükön kint voltunk, és ott ugyanúgy áll ki, nem tudom, 30. koncertjére, és ugyanúgy imádja, és ugyanúgy 3,5 órát játszik. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy ő egy ilyesmi, de mondjuk végigcsinálni, azt nem vágyom erre, tehát azért ez nem. De azért a többségre ez nem jellemző, tehát nagyon kevés ilyet tudnék mondani. A Bovinak talán így az utolsó 15 éve az egy ilyen lenyugodtabb valami volt, tényleg kreatív volt, tényleg azt mondta, hogy most csak ennek élek, csak akkor ment turnézni, ha nagyon kellett neki turnézni. De azért, ami mögötte volt, az első 45-50 év.
Igen.
az kemény.
Azt, hogy átugattad volna te is. Lehet, hogy ő is.
Nagyon-nagyon izgalmas, tehát biztos, hogy ezekben a világokban élni, pláne ez a New Yorki világ,
igen, ott a 60-as, 70-es,
70-es évek, biztos nagyon izgalmas volt, ugyanakkor nagyon veszélyes is volt. Biztos, hogy ez a Seattle-i világ is egy nagyon izgalmas, érdekes, az kevésbé vonz, nem tudom miért egyébként. Van valamiféle ilyen taszításokban az egészben. Ahhoz képest, hogy mondjuk egy ilyen Max Kansas City, Andy Warhol az meg egy bonzó közeg.
Viszont ennek az az előnye, hogy egyik életében sem vagy, hogy itt itthonról tiszta fejjel tudod áttekinteni ezt a rengeteg, meg nagyon nagy zenei örökséget, és hogy el tudtad ezt nekünk mind mesélni. Nagyon-nagyon köszönjük.
Nagyon-nagyon köszönjük, tényleg.
Volt. Nagyon szívesen örülök, hogy beszélgettünk erről, nekem is izgalmas volt ezeket feleveníteni. Már felkészülés során is, meg most így veletek.
És akkor kivel zárunk, mert azért zenével zárunk.
Igen, azt gondoltam, hogy ugye Neil Young is sokszor előkerült, ráadásul Neil Young olyan valaki, aki a beszélgetésünk legelejétől, tehát végülis a 60-as évek közepétől érdekes személyiség, és a mai napig ad ki lemezeket, hihetetlen színes egyeniség, van neki egy keményebb világa, a Crazy Horse-szal, meg van egy ilyen, ez a countryból gyökerező ilyen könnyedebb világa, és vannak nagy slágerei, és van rengeteg olyan dala, ami kifejezetten nagy színpadra írt. Egyet választanék, mert ez egy nagyon jó hangulatú, pozitív töltetű dal. Egy későbbi dal, tehát ez nem a klasszikusok közül van, de szerintem egy nagyon jó húzó dal. Tök egyszerű egyébként, hogy valaki akar gitározni, tanulni ezzel a dallal, kiválóan meg tud, mert három akkordon benne. Keep on rocking in a free world.
Hát akkor mindannyiunknak azt kívánom, hogy keep on rocking, ha lehet, akkor egy szabad világban. És akkor sziasztok, köszönjük.
Köszönöm, sziasztok.
Köszi.
Keep on.
production.